Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Audiencián fogadta Orbán Viktort Ferenc pápa a Vatikánban szerdán. A Vatikán közleménye szerint a reggeli pápai audienciát követően a magyar kormányfőt fogadta Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár és Miroslav Vahovszky külügyi államtitkár. Az államtitkárságon folytatott szívélyes megbeszélésen a felek méltatták a szilárd és gyümölcsöző kétoldalú kapcsolatokat, és elismerésüket fejezték ki amiatt, hogy Magyarországon a katolikus egyház elkötelezett a társadalom fejlődésének és jólétének előmozdítása mellett, közölte a Vatikán. A tanácskozás során kiemelt figyelmet fordítottak az ukrajnai háború kérdésére, különös tekintettel a konfliktus humanitárius következményeire és a béke érdekében tett erőfeszítésekre. Beszélgettek továbbá egyéb kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésről is, köztük a magyar EU elnökségről, a családközponti szerepéről és a fiatal generációk védelméről, írták. Karácsonyra készülve fogadjuk szívünkbe Krisztus békéjét, írt a közleményében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia december 4-én. Hozzátették, az elmúlt hónapok egyházunkat érintő botrányos hírei sokakban békétlenséget, csalódottságot váltottak ki. Szeretnénk ezeket eloszlatni, de az igazi békét csak Istentől nyerhetjük el. Istennel való kiengesztelődésünk feltétele, hogy egymással is kiengesztelődjünk. Az elkövetett bűnökért pedig imádkozzunk, böjtöljünk, engeszteljünk. Kiemelték, a gyermekek elleni szexuális bűncselekményekről szóló híradások azt jelzik, hogy ezek a társadalom számos rétegében jelen vannak, de gyakran azt a látszatot keltik, mintha ezek csak is egyházi személyek által elkövetett cselekmények lennének. Bárki is követi el ezeket, minden egyes ilyen tett súlyos bűn vagy akár bűncselekmény. Ezért egyházunk határozottan és a világi törvényeknél szigorúbb előírások szerint lép fel ezek ellen. Miként már korábban is kifejeztük, együttérzéssel és fájdalommal gondolunk azokra, akik egyházi személyektől szenvedtek el súlyos bántalmazást. A katolikus egyház az érintett áldozatok és közösségek mellett áll. Imádkozunk értük és segítjük gyógyulásukat. Egyházunk rendelkezései szerint törekszünk az ilyen esetek felderítésére és megelőzésére. Bátorítjuk a papságot, a szerzeteseket és az egyházi intézményekben dolgozó munkatársainkat, hogy továbbra is hűségesen végezzék szolgálatukat. Köszönjük áldozatos munkájukat, reméljük, hogy a most kezdődő szent év lelki megerősödést hoz mindnyájunk számára, írta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében. A kormány kiemelt szakpolitikai célja az alacsony, illetve nem megfelelő végzettséggel rendelkező munkanélküliek képességeinek és tudásának fejlesztése. Jelentette ki a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára Budapesten. Comba Sándor egy szakmai konferencia megnyitóján egyebek között arra hívta fel a figyelmet, hogy a munkaerő kínálat bővítése és fejlesztése elnevezésű programban jelentős összeggel támogatják azon álláskeresőket, akik a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésüket elősegítő képzésen vesznek részt. 6 milliárd forintos forrásból indít ösztöndíjprogramot a kormány a kisgyermeknevelő képzésekben résztvevőknek, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Kossuth Rádióban. Koncz Zsófia közlése szerint a felsőoktatási képzésben résztvevő hallgatók számára ez havi 125 ezer forintot jelent, a szakképzésben technikumi képzésben résztvevők számára pedig havi 59 ezer forint az ösztöndíj. Ez egy Európai Uniós és hazai forrásból megvalósuló projekt, ami igazából vidéken a vidéki hallgatók számára ad lehetőséget. az nem kizáró ok, ha valaki Budapesten tanul, mondta az államtitkár. Hozzátette, december 2-án nyílt meg a felület a Magyar Államkincstár oldalán, ott minden részlet megtalálható. Koncz Zsófia közlése szerint 2 nap leforgása alatt már 200-an benyújtották a kérelmet. Végül az időjárásról. Csütörtökön a Dunántúl északnyugati és nyugati felében sok napsütésre számíthatunk. Máshol azonban csak rövidebb időre süthet ki a nap. Határozottabban majd naplementét követően csökkelhet a felhőzet. Számottevő csapadék nem várható, de helyenként szitálás, gyenge eső előfordulhat. A magasabban fekvő helyeken havas eső, húszállingózás sem zárható ki. A nyugati megyékben lengedezhet az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 2 és 7 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Ha nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
A mai adásban véleményem szerint talán sikerül befejezni a II. Vatikáni zsinat szakaszainak a taglalását. Elérkeztünk a befejező szakaszhoz. 1965. szeptember 14-én nyílt meg a negyedik és egyben utolsó szakasza a zsinatnak. Az, hogy itt mi történik, erről fogunk Buda Péter atya teológiai tanárral beszélgetni. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Ez csak az én kíváncsiságom, ez ilyen technikai kérdés, hogy ennek volt valami jelentősége, hogy tulajdonképpen ez a szeptembertől decemberig ülésezik a zsinat különböző szakasza, és akkor tulajdonképpen januártól augusztusig egy ilyen pihenés van, vagy ez véletlenül jött így mindig?
Hát amikor kezdődött a zsinat, akkor ugye őszre hívták össze. És akkor utána adta magát mindig az a lehetőség, hogy tényleg azért karácsonyra mindenki menjen haza, és utána azért kell egy bő fél év arra, hogy a következő ülésszaknak a témáit kidolgozzák, illetve tudjuk azt, hogy az első ülésszak után ott még egy pápa választást is be kellett közbeiktatni. És akkor így aztán kialakult ez a szisztéma, hogy akkor egy ilyen őszi, koratéli időszakban gyűlnek össze a püspökatyák.
Sikerült ez zökkenőmentesen megnyitni a negyedik szakaszt?
Igen, tulajdonképpen már mindenki várta, hogy na akkor dűlőre jussanak a dolgok. Persze a konzervatívok még mindig makacskodtak bizonyos kérdésben, tehát elsősorban a lelkiismereti és a vallásszabadságnak a kérdése volt az, ami problémákat okozott. Végül is, hát ilyen módon, hogy a tévedés szabadságát megadják az embernek, ők így is hajlandók belemenni a dologra, mert előfordulhat az, hogy valakinek a lelkiismerete valóban tévesen működik, mert nem egészen jól nevelte, és ezért lehetősége van arra, hogy akár eltávolodjon a katolikus egyháztól. Úgyhogy ezért ez még mindig kemény dió volt, de most már mindenki azon volt, hogy annyit rágódtak bizonyos témákon, annyiszor átdolgozták, és még annyi mindent kellene megvalósítani, hogy tényleg viszont nem lehet már tovább húzni. Tehát, hogy most ezen az ülésszakon a legtöbb kérdésre, ami már ki van dolgozva, azoknak a végére pontot tegyenek. Úgyhogy ez a zsinatnak ilyen szempontból a legtermékenyebb időszaka, a korábbi dokumentumokat, tehát illetve vázlatokat, amik voltak, azt szépen sorra vették, és akkor utána le is záródott a zsinat.
Az előző adásban én ugye felhoztam egy témát, vagy egy határozati pontot, ugye, ami a keleti egyházakkal kapcsolatos volt, csak említetted Péter atya, hogy ez a negyedik szakasz témája lesz, akkor most elérkeztünk oda, hogy akkor ezt a kérdést kifejtsük.
Így van, tehát a zsinat a keleti egyházakkal kapcsolatban ugye egyrészt megfogalmaz egy külön dokumentumot, másrészt pedig hangsúlyozza azt, hogy a keleti egyházak is ugye 2000 éves múltra tekintenek vissza, tehát ők náluk az apostoli jogfolytonosság ugyanúgy megvan, mint a katolikus egyházba. És éppen ezért rendelkeznek nagyon komoly hagyományokkal, tényleg apostoli eredetűek, és ezért nagy figyelemmel kell kísérni az ő munkájukat, sőt, ugye a zsinat kifejezi azt, hogy közösen kell munkálkodni azon, hogy a világ egyre keresztényibb legyen. Tehát nem annyira azt feszegette, hogy ugye mi történt ott az egyház szakadással, hanem pontosan arra irányítja a figyelmet, hogy ez a két nagy olyan történelmi egyház van, amely tényleg Krisztustól kezdődően az embereknek az üdvösségét szolgálja, és hogy közeledni kell egymáshoz, amennyire csak lehetséges, de nyilván ők is az üdvösségnek a munkálói. És akkor itt sorra kerül egy nagyon fontos eseményre is, és pedig arra, hogy december 7-én, ugye ez egy érdekes befejezése volt ennek a zsinatnak, egy két dupla befejezése, tehát kétnapos befejezés, az egyik december 7-a, a másik pedig december 8-a, igazából december 8-án ér véget a zsinat, szeplőtelen fogantatás ünnepén, de az előző nap történik egy lényeges esemény, ez pedig az, hogy 6. Pál, ugye a katolikus, a nyugati egyháznak a feje, nyugati egyháznak a patriarkája, illetve Athena Kórász patriarka, aki a konstantinápolyi ökumenikus patriarka, kölcsönösen békecsókot váltanak, és visszavonják a kiközösítést, amely 1054-ben volt. Tehát ezzel az a fajta furcsa állapot, hogy a konstantinápolyi egyház és a keleti egyház kiközösítette a nyugati egyházat, a nyugati egyház kiközösítette a keleti egyházat. Ugye erről eredetileg nem erről volt szó, de erről annak idején abban a műsorban beszéltünk, hogy tulajdonképpen Humbertus Silva Candida csak a patriarkát és a követőit, ugye Kerulárius Mihályt közösíti ki, Kerulárius Mihály pedig Humbertus Silva Candidát és a hozzá csatlakozókat, de mivel egy idő után mindenki csatlakozott a saját csapatához, így aztán beállt az, hogy az egyház, az akkori két nagy egyház, az kölcsönösen kiközösítette egymást.
Azért elég sok idő eltelt.
Igen, elég sok idő eltelt, és éppen ezért áll elő az a helyzet, hogy bár a kölcsönös kiközösítés megszűnt, de ez nem jelentette azt, hogy automatikusan helyreáll az egység. Tehát a kiközösítés megszűnt.
De már ez egy lépés volt.
De így van, de nincs egység a két egyház között. Ráadásul az a történelmi helyzet, hogy ebben az időben, mármint 1965-ben a keleti ortodox egyháznak a legfőbb vezetője nem a konstantinápolyi patriarka. Ugye abban az időben, amikor a szakadás történt, akkor Konstantinápoly volt ugye a keleti világ, már a kereszténység keleti részének az ura, és az ottani patriarka volt a legnagyobb tekintélyű, és a legtöbb hívővel rendelkező patriarka. Ugye, mert hogy a másik két nagy patriarka, illetve három patriarka, Alexandria, Antiochia és Jeruzsálem már akkor muszlim fennhatóság alatt volt. Igen ám, csak hogy amikor létrejön ez a békecsók és a kiközösítés visszavonása, akkor már ugye 1453 óta Konstantinápoly is muszlim fennhatóság alatt van, és a konstantinápolyi patriarkátusnak hát a szép ősi hangzatos címei megvannak, csak éppen hívei nincsenek. Tehát a mai Törökország, illetve Görögországban már nincsenek hívei komolyan a patriarkának, már csak azért sem, mert a korábbi területeken, ahol ő volt a patriarka, újabb önálló autokefál egyházak jöttek létre, tehát létezik Görögországban az aténi patriarkátus, Bulgáriában létezik a szófiai, a bulgár önálló patriarkátus, ugyanígy Romániában, tehát Szerbiában, tehát ami korábban a bizánci birodalomhoz tartozott Európában is mind konstantinápolyi patriarkának a hívei voltak, azok már más patriarkákhoz tartoznak, és ugyanez érvényes kelet felé is, tehát grúzok, örmények mind-mind önálló patriarkátussal rendelkeznek, és nem említettem a legfontosabbat, ez pedig Moszkva. Ugye, ami közben kinőtte magát, és az ortodox világnak a legnagyobb politikai hatalmává, illetve a legnagyobb egyházi hatalmává vált. Ugye, a moszkvai patriarka, aki minden oroszok patriarkája, a legnagyobb hívősereggel rendelkezik, mint ortodox egyházfő.
Most, kérdés az, hogy mondjuk most a kommunista rezsim mennyire szűkítette be a határait, vagy a moszkvai patriarkátushoz nem nyúlt hozzá, vagy... Nem mert hozzányúlni a rezsim?
Az a helyzet, hogy érdekes az, hogy ők állították helyre a moszkvai patriarkátust, ugyanis hát az 1700-as években Nagy Péter idejében a patriarkátust megszüntették, és létrehoztak egy szinodális rendszert, ami azt jelenti, hogy püspöki szinódus vezette az orosz ortodox egyházat, és pontosan a kommunista hatalomátvétel után állítják helyre a moszkvai patriarkátust, mint patriarkátust, és lesz újra egy személyi vezetője az orosz ortodox egyháznak. Most persze lehet, hogy ennek, ezt nem mondom biztosan, mert ennek nem néztem utána, de el tudom képzelni, hogy ezt pont azért tették, mert egy ember mindig sokkal inkább kézben tartható, mint egy közösség, tehát egy patriarkát könnyebb zsarolni, könnyebb megfélemlíteni, könnyebb kézben tartani, mint egy szinodális testületet. Na mindegy, helyreállították az oroszországi moszkvai patriarkátust, ami a dolognak a pikantériája, az a napjainknak a történése, hogy a moszkvai patriarkátusból kiszakadtak az ukrán területek, amelyek ugye önálló kijevi patriarkátusként jelennek meg, amit a többi ortodox patriarkátus elismert. Ugye ez pár évvel ezelőtt történt, és most a háború ugye előhozza azokat a dolgokat, amelyek hát lényegileg az ottani egyházak közötti viszályt jelenti, tehát most az, hogy Kijevbe, illetve Ukrajnába bezárják azokat a templomokat, kolostorokat, amelyek ragaszkodnak a moszkvai patriarkátusnak a fennhatóságához, illetve, hogy olyan papokat, püspököket bebörtönöznek, akik nem ismerik el a kijevi patriarkának a joghatóságát, és azt mondják, hogy ők továbbra is, ahogy korábbi századokban, továbbra is a moszkvai patriarkátushoz tartoznak. De ez már egy kicsit tovább vezettem a történetet. visszakanyarodva 6. Pálhoz és a Athenagórász patriarkához, tehát ez a probléma merült föl, hogy a későbbiekben is úgy tűnik, hogy Rómának és Konstantinápolynak a kapcsolatai azok igen jók, tehát mind a mai napig, ne felejtsük el, hogy például itt a budapesti eukarisztikus kongresszuson jelen volt a konstantinápolyi patriarka, sőt, még beszédet is mondott. A Kossuth téren körmenetet megelőző szentmise előtt tartott egy katekézist. A számomra döbbenetes volt, amikor úgy hivatkozott püspök elődeire, többek között aranyszájú Szent Jánosra, meg ilyenekre, hú, mondom, ez igen. Na, de tehát a kapcsolat Konstantinápolyja jó, sajnos az ökumenén keleti egyházakkal még dolgozni kell. Ugye egészen az 1990-es évekig ez nagyon nehéz volt, ugye, mert hogy kivel kellett elsősorban tárgyalni, hát elsősorban a moszkvai patriarkával. A moszkvai patriarka pedig mindig a Szovjetunió kommunista pártjának a befolyása alatt állt. Tehát most már szabadabb a dolog, de azért még nem egészen. Tehát még mindig látszódik egy összefonódás az Oroszország, illetve a patriarkátus között, és Oroszországnak úgy tűnik, hogy nem érdeke az, hogy az egyházak kibéküljenek egymással, de egyébként az ortodoxok részéről is nagyon komoly fenntartások vannak a katolikus egyházzal, a római katolikus egyházzal kapcsolatban.
De mi ez a fenntartás, ami mondjuk az ortodox egyháznak hátrányául szolgálna, hogyha jó kapcsolatot ápol a nyugati kereszténységgel?
Alapvető problémájuk az a pápaságnak az elismerése.
Ja, mert hogy akkor a pápát kellene az ő saját emberünknek is elismerni, és ezt igen, semmiképp nem akarják.
Nehezen. Hát ugye a történelem során voltak kisebb részegyházak, akik ehhez csatlakoztak, ugye ezek a görög katolikusok, akik csatlakoztak a nyugati egyházhoz, elismervén a pápa főségét, elismerve azokat a dogmákat, amik közben a nyugati egyházban születtek, cserébe viszont megtarthatták a saját szertartásaikat, hagyományaikat. És akkor itt egy érdekes dologra vetülhet megint a tekintetünk, mert ugye ami nagyon látványos a két egyház között, az a papoknak az állapota.
Ugye a cölibátus?
Így van, a cölibátus kérdése, ami a negyedik ülésszakon bizony előkerült. Méghozzá eléggé vehemensen, tehát a reformpártiak azok szerették volna a kötelező cölibátusnak az eltörlését, tehát nem a cölibátus mint intézményt, mert ez létezik a keleti egyházakban is. Csak ugye mi a különbség, míg a keleti egyházakban nős férfiakat is pappá szentelnek, meg nőtlen férfiakat is pappá szentelnek, önkéntes választás alapján, hogy házasságban kíván élni papként vagy cölibátusban, ezzel szemben nyugaton ugye csak nőtlen férfiakat szentelnek pappá. És akkor itt volt egy ilyen próbálkozás, viszont 6. Pál eléggé határozottan ezt a kérdést lesöpörte az asztalról. Mondván, hogy erről itt most nem fogunk vitatkozni, erről nem fogunk beszélni.
Ez a cölibátus, ez azért egy elég érzékeny kérdés, és olyan sokan felteszik mindenféle fórumokon, igen, hogy miért kell ez? És akkor most megkérdezem Jernis Péter atya tőled, hogy most akár itt a második vatikáni zsinaton, vagy általában egy globális véleménnyel, hogy a kötelező cölibátus az miért fontos az egyháznak?
Először is azzal kezdeném, hogy ez a kérdés mind a mai napig megvan, tehát most a püspöki szinódus alkalmával, ami ugye itt a szinodalitásról zajlott, itt is fölmerült a cölibátusnak a kérdése, meg közben sokszor. Viszont, amint látszik, egyetlen pápa sem, még Ferenc pápa sem mer hozzányúlni ehhez a dologhoz. Nem azért, mert gyávák, hanem a cölibátusnak nagyon sok előnye van. Ugye annak idején, csak egyet most itt példának hadd mondjam, mikor még makláriaknak tartottam ifjúsági hittanot a maklári fiataloknak, amit azt hiszem ők is nagyon élveztek, én is nagyon élveztem, ők is föltették ezt a kérdést nekem, mint tudom, péntek este 10 óra magasságába, hogy miért jó az, hogy én cölibátusban vagyok. Mondom, figyelj, nem csak nekem jó, nektek is jó, mert szerintetek, ha nekem családom lenne, asszonyka, gyerekekkel, akkor péntek este 10 óra, akkor itt lennék veletek? Mondja, hát nem valószínű. Hát mondom, akkor látod, ez jó nektek, jó nekem. Tehát jó az egyháznak. Tulajdonképpen a cölibátusnak ugye a gyökere, tehát visszamegyünk, hogy Krisztushoz megyünk vissza. Tehát ő maga is cölepszként élte az életét, és ezzel példát adott. Ugye később az egyháznak a tanításában, ugye Szent Pálnál is megjelenik, de Jézus is beszélt róla, hogy ugye akinek füle van, hallja meg, az ne, mert hogy vannak, akik mások tettek képtelenné, van, akik maguktól képtelenek, és van, aki önként vállalja a házasságra való képtelenséget. Tehát ugye az eunuch kifejezés szerepel ott, és ugye pozitívumként állítja Jézus ezt, hogy aki az Isten országáért ezt vállalja, az nagyon derék dolog. Szent Pál ezt még tovább viszi. Tehát kialakul az egyházban ez a gyakorlat. De nem általánosan. Tehát a későbbi századokban mondhatjuk azt, hogy a cölibátus, illetve a nősülés, természetesen a papszentelést megelőző állapotról beszélünk, mert papszentelés után már senki nem nősülhet. De hát előtte, hogy most ő cölepszként vagy nősemberként kívánja vállalni a papságot, maga döntötte el. És sokáig egymás mellett élt a dolog. Most érdekes az, hogy az egyház keleti felében megerősödött az a mentalitás, hogy többségében kerültek azok, akik a nős állapotot választották. A nyugati egyházban viszont egyre erősebbé vált az az irányzat, hogy cölepsz férfiakat szenteltek föl pappá. Aztán volt olyan, amikor ezt már törvényé is tették, tehát ami kimondottan ilyen nagy szigorúsággal jelenik meg, ugye ez a 7. Gergely idejében ezek a böjti zsinatok, az 1074-es, 75-ös zsinatok, ezek már kimondottan megtiltják azt, hogy a papok azok plébánián a más hölgyekkel éljenek együtt. Egyébként érdekes, hogy a niciai zsinatra lehet hivatkozni, ami viszont már 325-ben volt, és ott is azt írják, hogy a plébánián a pap vagy a plébános anyján vagy lánytestvérein kívül más nőszemély huzamosan ne tartózkodjon. Tehát az akkor is, már 325-ben már volt egy nagy lökés a cölepsz életforma felé. Aztán amikor úgy minden politikai zűrzavar van, meg minden, akkor ugye a papok is kihasználják ezt a zűrzavart, és előfordul az, hogy már a papság után tényleg oda visznek a plébániára ágyasokat. Amíg nem volt tiltva, addig még feleségül is vették őket, de most már az ilyen házasság az eleve érvénytelen. Tehát kialakul ez a két forma, és a most is azt látjuk, hogy a cölibátusnak nagyon nagy értékei vannak, szabadabb az ember. Tehát ha megnézzük például azt, hogy a kommunizmussal szemben melyik egyház tudott a legtovább ellenállni, az a római katolikus egyház volt, mert hogy a papokat kevésbé lehetett a családjukkal megzsarolni például. Tehát ilyen szempontból is ez egy praktikus dolog. A másik pedig az, hogy a cölepsz ember fölszabadul valóban a közösségnek, a híveinek a szolgálatára. Tehát igazából az egyháznak az ember lesz, és akkor amit Jézus mondott annak idején, mikor Szent Péter kérdezte, hogy mit kapunk, akkor azt mondja, hogy 100 annyit kaptok már itt a földön is, bár üldözések közepette, utána pedig az örök életet.
Még egy dolog jutott nekem eszembe, itt a 4. szakasz kapcsán, de akár az egész, bár mondjuk lehet, hogy beszélhetünk volna arra korábban is, itt azért a 20. század derekát elhagyva működött ez a zsinat, és ugye mondjuk a 20. századig nem nagyon volt jellemző, voltak rá példák, ugye a válások. Azért a 20. században ez egyre inkább, hát egyre többen mertek elválni, hogy így mondjam. Ugyanakkor attól, hogy valaki elvált, ez nem azt jelenti azt, hogy ő a saját vallásától is el akart szakadni, a templomba járástól és a szentségek felvételétől. Erre vonatkozóan a II. Vatikáni zsinatnak volt határozata, ugye?
Nem, fölmerült a kérdés.
Nagyon elmosolyodtad magad, Péter atya, hogy telibe találtam a témát?
Igen, tehát ez is fölmerült, tehát nem csak a papok életállapota, hanem a laikusoknak az életállapota is fölmerült a zsinaton. Ugye a francia forradalom volt az, amely a válást, mint intézmény, polgári lehetséges intézményt bevezette, és utána a 19. században már elterjedt eléggé Európában.
De voltak országok, ahova sokkal később jutott el.
Főleg a protestánsok között, de Magyarországon is a 19. század végén a parlament már megszavazta.
1893 körül azt hiszem,
igen, volt nem, a polgári törvény. Igen, nem emlékszem pontosan, de pontosan ez az időszak, a 19. század vége megjelenik, és utána tényleg sokan élnek is ezzel a lehetőséggel. Na most ugye ez az, ami szemben áll a katolikus egyház tanításával, ami a házasság felbonthatatlanságáról szól. A zsinaton is fölmerült, hogy ezt a dolgot meg kellene tárgyalni a zsinaton, hogy mit kezdjünk azokkal a híveinkkel, akik pont egy ilyen helyzetbe estek, illetve hát a születésszabályozásnak a kérdése, ez is fontos része a családi életnek, mert hogy ebben az időben már megjelentek ugye tömegesen a különböző fogamzásgátló szerek, és ezeknek a használata, nem használata lehetséges volt. Végül is a zsinat erről nem hozott határozatot, hanem átutalta 6. Pálnak a kezébe, hogy majd a pápa a későbbiekben oldja ezt meg. Persze a pápa nem akarja ezt teljesen egyedül, hanem ez is a zsinatnak egy újdonsága volt, hogy maga a pápa jelentette be, mégpedig azt hiszem a zsinatnak a igen, a negyedik ülésszakának az elején, hogy létre fogja hívni a püspöki szinódusnak az intézményét, ami nem tévesztendő össze a mostani szinodális folyamattal, hanem egyszerűen az, hogy néhány évente a pápa összehívja a világ püspökeinek egy részét. Ugye, hát a II. Vatikáni zsinat végén ugye 2500 zsinati atya vesz részt a záró dokumentum aláírásánál, ami egy óriási szám, és azért ennyi embert mindig összehívni, meghallgatni a véleményüket, a hozzászólásukat, ráadásul etetni, itatni, és távol tartani a saját egyházmegyéjüktől. Mert ez azt jelenti, hogy ezekben az években azok a püspökök, akik részt vettek a zsinaton, az évnek a harmadát gyakorlatilag nem a saját hívei között töltötték. Na, és ez nem jó a híveknek. Tehát mindezt figyelembe véve úgy döntött, hogy létrehozza ezt a zsinati
szinódust,
püspöki szinódust, amelyre egy sokkal kisebb létszámú püspököt hívnak meg, akik viszont reprezentálják az egész világnak a katolikus egyházát, tehát mindenhonnan lesznek majd püspökök, egy kicsit úgy arányosan, hogy ahol több a katolikus, onnan több püspök, ahol kevesebb, onnan kevesebb, és tematikus gyűléseket tartanak, amit úgy egy-egy hónap alatt meg lehet tárgyalni, és ezután ez persze nem hozhat olyan érvényű határozatokat, mint amit egy egyetemen zsinat, de igenis egy-egy kérdésben nagy segítséget nyújt a pápának abban, hogy egy bizonyos kérdésekben hogyan képviselje ő és a katolikus egyház ezeket a véleményeket.
Thank you.
hogy a püspöki szinódus azóta már nagyon sok volt az egyháznak a történetében, tehát a II. Vatikáni zsinat után, és ezek mind, amikor véget értek, általában kiadtak egy dokumentumot, egy iránymutatást a kérdéssel kapcsolatban, amely jó néhány esetben úgy jelent meg, hogy néhány hónap múlva, mint pápai körlevél, ami összefoglalja ezeknek a szinódusi munkának az eredményeit. És így ezek a kérdések is, tehát ami a családnak a kérdéseit illeti, pontosan ezt a két nagyon fontos dolgot, ezek is átkerültek olyan pozíció, hogy majd később a pápa, vagy esetlegesen a püspöki szinódusok foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és bizony elő is kerültek ezek a kérdések.
December 8-án befejeződött ez a zsinat. Egyetlen egy kérdésem van, ami gyakorlatilag ezt a 4 évet summázza. Mi volt ennek a II. Vatikáni zsinatnak a legnagyobb hatása, jelentősége?
Én azzal kezdem, hogy bár sok szenvedéssel és sok vitával járt ez a zsinat, akkor is az egyháznak az ünnepe. Az egyháznak az ünnepe, hogy az egész egyházat képviselő püspökök, bár nagyon különbözőek voltak, más problémákkal küszködtek, mégis közös határozatokat tudtak megfogalmazni, méghozzá elsősorban az egyházzal kapcsolatban. Szinte az összes dokumentum, tehát egyrészt dogmatikai határozat nem is született, egyetlen egy sem, tehát új dogma nincs. Viszont egy szemléletváltást hozott az egyházban, elsősorban az egyház saját magáról és a világgal való kapcsolatáról. És ez az, ami az egyháznak az újdonsága, vagy a zsinatnak az újdonsága, mert hogy mondhatjuk, az egyházat egy új pozícióba helyezte ebben a modern világban.
Tulajdonképpen ugye a progresszívakat és a konzervatív csoportot próbálta közelebb hozni, illetve az érdekeiket próbálta valahogy. Egyáltalán felszínre kerültek a problémák, tehát mint első vagy mint nulladik lépés, és próbálták ezeket tényleg valahogy egy irányba terelni, mert egyet nem szabad elfelejteni, tehát az egyházon belül is lehetnek csoportok, de ugye a cél az ugyanaz, ugye az egyház dicsőségének a továbbvitele, és az, hogy mindenki, hát minden katolikus...
Krisztus művének a továbbvitele a világnak az üdvösségért.
Így van, és hogy minden katolikus maradjon a jó úton.
Igen, sőt, ugye minél több embert megnyerni a katolikus egyháznak, tehát azért hangsúlyoztam
azt... Hát ez egy kicsit ez olyan kontraproduktív azzal, hogy vallásszabadságot engedélyez, nem?
Nem.
Hát minél több embert megnyerni a katolikus egyháznak, ugyanakkor aki viszont nem szeretne lelkiismereti okokból ebben a katolikus vallásban maradni, akkor az szabadon távozhat.
Szabadon távozhat, de arról nem mondott le az egyház, hogy az egyház az a legtökéletesebb isteni eredetű közösség, amely az embereket az üdvösségre vezeti. Más utakon is lehet az üdvösségre jutni, de még ebben is az egyháznak a műve elengedhetetlen, mert az egyház a létével, és ez a zsinat is megfogalmazza, Krisztus szavait használva, hogy a világban az egyház az só és világosság, vagy kovász. Jézus ezeket a hasonlatokat használja. Tehát, hogy igenis, még hogyha nem is látható módon érünk el mindenkit, de az egyháznak a léte a világban, ez megszenteli a világot. Úgyhogy bár soha nem találkozunk, mit tudom én, egy tűzföldi indiánnal, vagy Brazília őserdeiben, aki ott éli a maga kis életét, de én a saját katolikus életemmel az ő üdvösségét is szolgálom. És az egész egyház így működik.
Igen, és ehhez most élő példa 2024-ben, hogy itt a szemináriumban, nem a brazíliai őserdőből, de mondjuk a Fekete-Afrikából, például itt van két kispap, ugye Nigériából érkeztek, úgyhogy messze földre hozzák a saját hitüket ők is ide, mármint hogy nyilván a katolikus hitüket, de azért ők máshogy tanulták ezt az egészet.
Egy van, és ezzel is foglalkozik a zsinat egyébként, tehát az inkulturációnak a kérdésével, és pedig olyan formában, hogy mi korábban a liturgiában is a teljes egységre törekvés volt a cél, ugye a trentói zsinat óta, itt most az egyház nyit afelé, hogy a sokszínűség, az nem ellenség az egyháznak, hanem gazdagítja az egyházat.
Ezennel hivatalosan is bezártuk Péter atyával legalábbis ketten a II. Vatikáni zsinatot, de a 6. Pál pápossága még javában zajlik 1978-ig, és azért volt még sok minden, ami mindenképpen az ő nevéhez főződik, de erről a következő adásban fogunk beszélni.
A mai adásban a II. Vatikáni zsinat negyedik befejező szakaszáról Buda Péter teológiai tanárral Klész Beáta beszélgetett.
Thank you.